Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisiben vagyunk, Varga Kapisztrán ferences szerzetes társaságában. Szent Ferenc csodálatosan szép bazilika épületegyüttesének egyik előterében. 1986-ban emlékezetes képek készültek itt, amikor II. János Pál pápa és a világ különböző vallási vezetői a békéért itt adtak egymásnak randevút, és itt imádkoztak mindenki a saját hagyománya szerint. Szent Ferenc öröksége a béke és a jóság. Szeretném, hogyha ezt az ékszer épületegyüttest közelebb hoznánk a hallgatókhoz. Kapisztrán atya, figyelünk, vezess minket.
Ha valahogy röviden jellemezni kellene azt, amit látunk, akkor azt mondhatnánk róla, hogy ez az épület Szent Ferenc szentségének a művészi ünneplése, amely egészen mély vallási tartalmat hordoz. A saját korában Itália szerte újdonságnak számított, és a ferences művészet egyik kiinduló pontja. Szinte aki ide ellátogatott, nem tudta megállni, hogy ne fakadjonnak túlzó mondatok számában. Nagyon kevés olyan város van, amelyek a neve ennyire összefonódott szentjével, Szent Ferenccel, és ilyen jelzőkkel illetik a várost magát, hogy a világ egyik legszentebb helye, a lélek erődje, a világosság városa, a paradicsom darabkája, és a protestáns Jörgensen, az egyik legújabb kori életrajzírója, aki hosszú időn át ide költözött és itt lakott Assisiben, azt mondja, hogy itt Szent Ferenc lábainál ültem és beléptem a mennybe. A zarándokok számára csak úgy, mint a turistáknak, a Szent Ferenc bazilika kínálja leginkább annak a lehetőségét, hogy valamit megértsen a művészetek segítségével Szent Ferenc életének a titkából, és ez sem véletlen, hogy a művészetek segítségével, mert úgy tűnik, hogy Ferenc személye a művészeten keresztül érthető meg, vagy ragadható meg, valamiképpen a szegénység személyén keresztül. Nyilván amikor bárki ide látogat, akkor az egy belső útnak a megtételére vállalkozik maga is. De talán mindenek előtt egy kis kronológiát Szent Ferenc életének a végétől, hiszen kapcsolódik ide ennek a bazilikának az építése. 1226. október 3-án halt meg. Magánál a Porciunkula templomnál sokan lerótták a kegyeletüket, azután megindult a menet a városba fölfelé, virágvasárnapra emlékeztető mozzanatokat írnak le a legendák. Útba etették San Damianót, itt Szent Klára búcsúzott el tőle, azután pedig a Szent György templomot, a városfalakon kívül eső egyik plébánia temploma volt, és itt is temették el október 4-én. 1228. július 16-án avatta 9. Gergely pápa szentté. Ennek a leírását is megtaláljuk.
És tehát a halál után alig néhány évvel.
2 évvel, igen.
Nem, rekord.
Igen, gyakorlatilag még János Pál pápának sem adatott ez meg.
Szent Erzsébetet 4 évvel halála után avatták, tehát Szent Ferenc az, aki leghamarabb ezt az elismerést megkapta az Anyaszent Egyháztól.
Nem volt kétséges, hogy már életében szentként tisztelték. Azután 9. Gergely pápa, korábbi Ugolino bíboros, aki Szent Ferenc életében is jelentős szerepet játszott, 1227-ben választották meg, 28-ban, májusában Rieten és Folignon keresztül jött Assisibe, személyesen vezette a szentjavatási eljárást, megkezdődtek a tanúi kihallgatások, ezeket jegyzőkönyvbe foglalták, a bíborosi testület elé terjesztették, kivizsgálták és természetfelettinek hitelesítették. Néhány napra a pápának Perugiába kellett menni, és azután ismerjük a részletes leírásokat, hogy zajlott maga a szentélyavatás, a pápa beszédet mondott, majd harmadik incének az unoköccse Ottaviano bíboros felolvasta a hitelesnek tartott csodákat. Rainieri Capocci bíboros, aki így rokonságban állt Hugolinoval, ünnepi beszédet mondott, kihirdették a szentélyavatást, Te Deumot elénekelték, és a pápa újsét mondott az új szent sírjánál. Azonban a szentélyavatási bullával egy időben 9. Gergely elhatározta, hogy emlékművet is állít egykori barátjának az emlékére, mégpedig két formában tette ezt meg. Először is megbízta Cselánói Tamást, hogy írja meg Szent Ferenc életrajzát.
Tehát az egyik Ferencest.
Az egyik Ferencest. Jól tudjuk, hogy ez az írástudók számára készült. Ez lesz Szent Ferenc első életrajza, Cselánói Tamás első vítája, első életrajza, ami egy nagyon hivatalos életrajz ilyen értelemben, hiszen a pápának is, és az egyháznak is, illetve a rendnek is egy nagyon korai reprezentációja ez. Azután a másik pedig, hogy elrendelte 9. Gergely pápa egy bullával, hogy egy ecclesia specialist, egy különleges, sajátos templomot építsenek Szent Ferenc tiszteletére, és ezzel indul azután a mi történetünk, vagy ennek a templomnak a története. Az történik 1228. márciusában, Simone Puzzarelli átengedi a szükséges telket a rendnek, megvan a közjegyzői okirata.
Amely telek igen furcsa előélettel bírt.
Igen, majd egy kicsit később történik ennek a helynek a megváltoztatása. Collis Inferninek nevezték ezt. Itt ez volt a város kivégző helye, tehát vannak olyan metszetek, amelyek még a Szent Ferenc előtti, illetve a bazilika felépítése előtti időszakot ábrázolják. Persze ezek azért nyilván nem korabeliek, de itt ki akasztófákat szoktak ábrázolni, és átnevezték a paradicsom, Collis Paradisire, tehát a paradicsom domb, nevezték el. Nyilván jelezni akarják, hogy mit történik. Ez már a szentjavatás előtt történt itt, és 1228. október 21-én a pápa a telket és a rajta épülő bazilikát a szentszék tulajdonának jelenti ki. Ez azért nagyon fontos, mert általában, hogyha ide érkezik valaki, akkor azt mondja, hogy jaj, a szegény Szent Ferencnek egy ekkora és ilyen díszes templomot építettek, tehát itt rögtön kell látni, hogy nem a ferencesek építettek a szegény alapítójuknak egy ekkora templomot. Ez kezdettől fogva pápai szándék volt, pápai reprezentációs célokat szolgált, és erről van szó. 1230-ban a pápa az egész rend fő és anyaegyházának nevezte ki az épülő bazilikát, és 1230-ra az alsó templom elkészül. Ez hihetetlen gyors, mert azt kell mondani, hogy 2 év alatt elkészül az alsó templom. Az alsó templomon, amikor beszélünk, nem azt a, tulajdonképpen nem a mostani legalsó szintet értjük.
Szent Ferenc sírja van,
mert erről majd mondok egy pár szót. 1230 tavaszán, tehát mondom, ez elkészült, és ekkor a pápa nagykáptalant hívott össze, hogy szállítsák át Szent Ferenc holttestét a bazilikába, ott akart ő is lenni, de nem sikerült. És egy váratlan epizód történt itt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, de valami dolog volt itt. Minden elő volt készítve, körülbelül 2000 ferences is részt vett itt a környékről. Ismerjük a történetnek a leírását. Tehát 2 verzió van. Az egyik az, hogy Illés testvér, azt írja az egyik krónika, hogy Humano Timore Ductus, vagyis hogy emberi félelemtől vezettetve, már 3 nappal korábban a kitűzött határidő előtt elvitte, és titkos helyre elfalasztatta a Szent Ferenc hanvait, és ez tulajdonképpen, hogy a gyászszertartást üres koporsóval tartották meg, de van egy másik, amit a pápa bullája valószínűsít, vagy egy pápának a levele, hogy átszállítás közben fegyveresek rontottak a menetre, és erőszakkal elragadták a hanvakat, bezárkóztak velük a templomba, és ott ismeretlen helyen elfalaszták. A pápa az eset miatt kiközösítéssel fenyegette, és maga elé idézte a podesztát és a városi tanácsot. Tehát ez azt is jelenti, hogy a pápa ő bennük látta a menetnek a megzavarót. Minden esetre nem tudjuk pontosan. A lényeg az, hogy Szent Ferenc átszállítása, tehát földi maradványainak az átszállítása után annak, hogy így mondjam, nyoma veszett. Persze, avatott szemű ember nagyon jól tudja azt is, hogy ez nem annyira biztos, hogy nyoma veszett, mert hogyha megnézzük az alsó bazilikának az oltárépítményét, akkor az nem egy kifejezetten oltár építményre val. Ha valaki járt már Passauban, például Boldog Gizella sírjánál, az jól emlékszik arra, hogy milyen egy gótikus sír, tehát oszlopocskák veszik körül, és ugyanolyan menzája van, tehát magát a szarkofágot oszlopok veszik körül. Pontosan ilyen a templomnak, vagy az alsó bazilikának a főoltára, tehát elképzelhető, hogy ott van, és Cimabuének az a nagyon a legismertebb képe, nagyon érdekes helyen van, és megmagyarázhatatlan is, hogy miért van ott. És elképzelhető, hogy azért, mert az pontosan oda néz az oltárra, és a kettő együtt adja annak a jelzését, hogy ott van ő az oltár alatt. 1239-ben az első harangot elhelyezték a toronyban. Na, innen lehet tudni, hogy akkor már a torony is elkészült. Itt vagyunk kint éppen a bazilikával szemben, hát óriási építmény maga a harangtorony is, hogy 11 éven belül sikerült fölhúzni. Ezután következtek a belső díszítések, a színes üvegablakok és a freskok, és 1253. májusában 4. Ince pápa fölszenteli a bazilikát. 1300...
De akkor még az alsót csak.
Nem, akkor már a felsőt is. Tehát 1300 után pedig az oldalkápolnákat építik, ezek már az alsó templomhoz, amik azonban részben megrongálják az altemplomnak a festményeit.
Eleve ez volt a terv, hogy egy kétszintes, két egymásra épülő templomból álljon ez az épület együttes?
Így van, és ezzel el is érkeztünk oda, hogy a templomnak a sajátosságairól beszéljünk a történelmi áttekintés után. Ami nagyon érdekes, hogy a városnak a nyugati végén fekszik.
Mint egy... Éppen a városfalon kívül.
Így van, tehát amin bejöttünk most a Szent Ferenc kapun, a Szent Ferenc ideje után épült, a Szent Ferenc korabeli város az jóval kisebb volt, és amelyik téren most vagyunk, itt az alsó bazilika előtti téren, ezt is Illés testvér építette az arándokok fogadására, tehát egy szép oszlopos árkádos tér. És ami érdekessége még a templomnak, hogy a szentélye nem keletelt, hanem nyugatra néz. Ez teljesen szokatlan a keresztény világban, majd erre még visszatérünk. A másik jellegzetessége, hogy kelet felől meredek lejtőre van építve, és kétszintes. A keresztház az, mint egy nagy blokk emelkedik, majd a kvadrumból gyönyörűen lehet látni ezeket.
Mi az, hogy keresztház?
Hát latin kereszt alakú ez a templom, és kereszthajó az, aminek apszisban végződnek a végei, ez pedig nem apszisokban végződik, egyetlen apszisa van a templomnak, és ez a főhajónak az apszisa. Aztán két kisebb torony is csatlakozik az apszishoz, ezen lépcsőkön föl lehet menni az alsó és a felső bazilikába. Az altemplom apszisa előtt egyébként egy eredetileg kissé, alacsonyabb négyszögletes tér is van, ennek a közepén áll a főoltár, ami alatt Szent Ferenc sírját rejti a szikla.
Ami egy harmadik szint, tehát éppen három templom van egymás fölött.
Igen, arról majd külön akarok is beszélni, mert hogy találták meg végül is Szent Ferencnek a sírját. Eredetileg a hajót, az altemplomnak a hajóját három boltívből állónak tervezték, de később a tervezett előcsarnokot, ami nyitott előcsarnok vagy udvar lett volna, meghosszabbították, és tulajdonképpen annak a végén látható az alsó bazilika ma is használatos kettős bejárója és kapuja. Az eredeti tervben nem szerepeltek például a harangtorony és a hajót tartó kör alakú pillérek. Nagyon érdekes, hogy nem támpilléreket, hanem kör alakú, félhenger alakú pilléreket találunk itt. Azután az egészen biztos, hogy az altemplom és a felső templomhajó is igen szorosan összetartoztak. Egymásnak, mint egy pandantjai, ellenpárjai voltak. Az alsó az egy súlyos boltozatokkal, mint egy kripta, mint egy anyamé. A felső templom az pedig szinte elszakad a falaktól, és úgy néz ki, mint egy gótikus katedrális felső részének a másolata.
Mi volt a koncepciója a tervezőknek, tehát mi a munkamegosztás a két templom között? Miért nem egy templomot építettek és alá egy sírhelyet? Vagy az alsót tervezték eredetileg sírhelynek azért? Tehát az alsó a kripta, és a felső pedig a templom?
Igen, tehát az alsó templom, vagy az alsó bazilika maga a kripta, tehát ugye akkor még nem létezett a felső, de ennek megvannak az előzményei, például a 12. század 70-es éveitől kezdve francia területeken a püspöki kápolnákra. Gondolhatunk aztán a későbbiekben Magyarországon is, a történelmi Magyarország területén is találunk, például a szepes csütörtöki kettős gótikus kápolna, tehát ezeknek megvolt ez a fajta tradíciójuk.
Egy későbbi a Mária Besnyői templom, az az is hasonló.
Igen. Azután nyilván az Ecclesia Specialis mi volt abban is megmutatkozik, hogy emlékeztet bennünket a már meg nem lévő, a korábbi Szent Péter bazilikára, aminek a középpontjában a konfesszió oltár Szent Péter sírját, tehát ugyanúgy itt is. Azután még egy másik összetevője van, az pedig a monostor templomok Monte Cassino jellegzetesség, hogy alkalmasnak kellett lennie egy nagy szerzetesi közösség befogadására is, úgyhogy ez egy ilyen fajta szintézis, ami nyilván nem is a rend, hanem sokkal inkább a pápának az elgondolását kellett, hogy mutassa. A felső templom egyébként, amikor meghosszabbították 1237 és 39-ben, akkor ért el az 57 méter hosszúságot. A bejáratot is átalakították, és van itt még egy nagyon fontos dolog, ha megnézzük ezt az alsó bazilikához vezető kettős kaput, akkor nagyon emlékeztet bennünket ezzel a később emelt harangtoronnyal, a felső homlokzathoz viszonyítva az aszimmetrikus, tehát két tornyot gondoltak még a felső bazilika két oldalára, ezek közül csak az egyik készült el, de az is csak a későbbiekben. De a bejárat maga ezzel a nagy ívvel, a kettős kapuzattal mindenkit emlékeztet a Szent Sír bazilikára. És hogyha megnézzük,
rengeteg... Már a jeruzsálemi Szent Sír bazilikára?
Így van, a jeruzsálemi Szent Sír bazilikához. A Szent Sír bazilika sem keleti tájolású, ez sem keleti tájolású. A Szent Sír bazilikának is a közepén ott van a sziklába vésett Szent Sír tulajdonképpen, és itt is. De még erre talán visszatérünk az alsó bazilikának a képi elemzése során.
Egyébként, hogy a Szent Sír bazilika nem keleti tájolású, hát azt hiszem a keletelt tájolásnak az volt az oka, hogy Jeruzsálem fele nézzenek a templomok, ahol született, vagy a Szentföld fele. Hát Jeruzsálemben már nem kell, hogy arra nézzen. Vagy pedig a nap fölkelése.
Fölkelő nap irányába, így van. Tehát keletre fordulva imádkoztak az első keresztények, így van. Ami építészetileg fontos még a számunkra, a templom, hogy tekintsük erre a bazilikára, hogy szegény vagy gazdag? Hiszen ez az egyetlen, tehát a legéppenben megmaradt középkori, tehát teljes kifestését a ma is mutató templom. Szóval, hogy ilyen épségben nem maradt meg egyetlen egy kifestett templom sem. Két dolog hiányzik ebből a templomból, ami abban a korban nagyon jellemző volt. Meglepő a gyors építése, és miért lehetett olyan gyorsan fölépíteni? Azért, mert ez a két dolog, ami hiányzik, a kőfaragványok és a mozaikok. A kőfaragványoknak, oszlopfőknek az elkészítése az valóban sok időt vett volna igénybe. Nem mondhatjuk azt, hogy a ferencesek ne tudtak volna mozaikot készíteni, hiszen Toriti készítette a Santa Maria Maggiore mozaikját is.
A római Santa Maria Maggiore-t,
vagy a Laterani Palotta, illetve Bazilikának a külső mozaik díszítéseit is. Ezek egyébként kor meghatározóak a freskok datálása szempontjából is. Tehát éppen a ferences renden belül voltak kiváló mozaik művészek, és mégsem ezt alkalmazta a rend, mert ahol nem tellett mozaikra, ott díszítették festéssel. Tehát éppen ez mutatja a szegénységét, hogy reprezentatív, de hiányoznak belőle a faragványok, és nem mozaik, hanem freskó díszítés az, ami díszíti.
Rózsablakok meg a kapuzatok azért gyönyörű faragványok, csak a belső faragványok hiányoznak.
Jó, hát ezek messze nem olyanok, mint például a Milánói Dómnak a homlokzata, vagy az Orvietói, vagy bármelyikre gondolhatunk, tehát attól nagyon messze van. Na most a festmények, ahogyan 9. Ince pápának is a célja volt, az írni, olvasni nem tudó emberek számára az olvasást jelentették. Tehát, hogy...
Biblia pauperum.
Igen, tehát hogy azt mutatja be, hogy hogyan alkot elválasztatatlan egységet Isten megtestesült igéje, a teremtett világ és az ember, és Ferenc, mint a lelkiéletnek a mestere, tanítja azokat az embereket, akik ezeket a képeket megnézik, megértik, hogy mi az az út, amit be kell járniunk. Azután az is megdöbbentő, hogy főleg az alsó bazilikában, de a felsőben is megtaláljuk ennek a nyomait, hogy ezek a képek mind a keresztre feszített Krisztusnak sokrétű, mondhatni gigantikus megjelenítése is, és az assisi bazilika az ilyen értelemben nem tud más lenni, mint a keresztre feszített Krisztus bazilikája, és azért érdekes ez, mert ez egy szemléletváltás a kereszténység életében. Korábban ugye a mindeneket ítélő Krisztust állították.
Tehát az uralkodó elé. Krisztust.
Így van. Aztán érdekes, hogy ez a katedrális építészet során lehet látni, hogy ez az bíró, mindeneket ítélő Krisztus elkezd mosolyogni, tehát emberivé válik, és itt pedig a keresztre feszített Krisztust látjuk. Ez az önmagát kiüresítő Isten az, aki Szent Ferencet megihlett, és ez két ponton vált láthatóvá, vagy megragadhatóvá, Betlehemben és a Golgotán. Úgyhogy...
És hát Szent Ferenc életében egyrészt a Greccio, másrészt a Laverna, mind a kettő egy-egy ilyen pontot mutat.
Persze, igen, tehát azt majd épp ennek a bazilikának a kapcsán is mondhatjuk, ahogy Alvernán is láttuk, hogy két, mint egy ablak Ferenc lelkiségében, Krisztus életének ez a két pontja. Nyilván ez vezetett aztán oda is, hogy egy nagy fokú társadalmi érzékenységet is hoz magával a rendnek a megjelenése és elterjedése.
Közben késő délelőtt kezd lenni, korán délelőtt ültünk le itt ebbe a zarándok udvarában a bazilikának, és érkeznek a zarándokok csapatostól.
Mielőtt az alsó bazilikának az elemzésébe belekezdenénk, és bemutatásába belekezdenénk, ahogyan ígértük, néhány szót kell szólnunk Szent Ferenc sírjának a megtalálásáról és a kripta kiépítéséről is. Nem tudták nagyon hosszú ideig a sír pontos helyét, de időről időre kutatásokba kezdtek, tehát így 1570-ben, 1607-ben, 1740 és 1558 között, de ezek eredménytelenek maradtak. 1807-ben Niccolò Papini minorita generális kezdi újra az ásatásokat, és ő arra a következtetésre jutott, hogy a főoltár alatt kell lennie Szent Ferenc sírjának. 1807 végén fogtak munkába, 8 testvér segítségével folyosót váltak a sziklákra, egy vastag mész és vakolatrétegre, egy nagy üregre bukkantak. Ez azonban egy elődjének a kutatása volt, és a napóleoni háborúk miatt abba hagyták a további kutatást. 1818 őszén Giuseppe Maria de Bonis minorita generalis és 7. Pius pápa engedélyével folytatta a munkát, és északirányba haladtak, és 52 napon át tartott ez a munka, még december 12-én egy hatalmas tufakövek közé ágyazott márvány szarkofágot találtak, rögtön föl is nyitották, és abban hiánytalanul megtalálták Szent Ferenc csontvázát, tehát 1818-ban történt ez. Hogy miket találtak ekkora sír fölnyitásakor, ezeket ma megnézhetjük a Szent Ferenc bazilika, illetve a mellette lévő kolostor káptalan termében látható kiállításban. A kő, amelyen mint vánkoson nyugodott a feje, 12 darab ezüstpénz, kis ezüstszobor, aminek a talapzatában a hamvainak azok a részei vannak, amelyeket 1818-as felnyitáskor találtak. És tulajdonképpen ekkor is megvizsgálták, és 1820-ban mondták ki hivatalosan, hogy akkor ezt valóban Szent Ferenc sírja, és ekkor egy új feladat előtt találták magukat, hogy most akkor ki kell alakítani azt a helyet, ahol Szent Ferenc sírja lehet. Pasquale Belli pápai építőmester alapján egy neoklasszicista stílusban Giuseppe Brizzi itteni építőmester készített el 6 hónap alatt a sziklába vágott kápolnát, vagy kis templomot. Ezzel lett háromszintes, az eredetileg kétszintes bazilika. 1824. október 4-én szentelték föl a bazilikát, 1932-ben restaurálták és alakították át a mai egyszerű és szikár neoromán stílusban a sírkápolnát. Ekkor helyezték el az oltár fölött azt a kőkoporsót, amiben a szenttestét eredetileg is helyezték, és ekkor hozták a kripta szentélyének a sarkaiba Ferenc négy egykori társának és kísérőjének, Boldog Rufinusnak, Angelusnak, Masseusnak és Leónak a földi maradványait. A kripta bejáratánál pedig ott találjuk Jacoba de Settesoli asszonynak a sírját. Kicsit mulatságos is, mert olyan, mintha a klauzúrán kívül lenne ő. Ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy a társak Szent Ferenc sírjának a közelében vannak eltemetve. Ez olyan, arra emlékeztet bennünket, hogy összetartoztak, hogy egy családot alkottak, egy család vagyunk Krisztusban, és Szent Ferenc sincs egyedül ilyen értelemben, még a sírjában sem. És valószínűleg az első olyan szent, akinek ismerjük a barátait, társait.
Testvéreit.
Testvéreit, már ilyen értelemben, igen. És az is érdekes még, hogy az egyik forrás az első 12 társ mindegyikéről egy-egy mondatot őrzött meg. Elképzelhető, hogy Szent Ferenctől származtak ezek a mondatok. És azért nagyon szép, mert ezek a testvérek Ferencet utolsó napjaiban is ápolták, tehát követői és barátai voltak megtérése előtt és után is, és tulajdonképpen ennek az evangéliumi életformának a közös keresése és közös keresését tanúsítja a egy térben való elhelyezésük.
Egyrészt azt, másrészt azt, hogy követhető ez az életforma. Tehát nem egy magányos hősről van szó, hanem egy csapatjátékosról.
Hát igen, azért ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Valószínűleg tartom, hogy ez minden szent életében így van, legfeljebb nem emlékezünk meg róluk vagy róla annyira, de azt gondolom, hogy olvasva a szentek életrajzait, szinte mindegyiküknek az életében találunk inspiráló, segítő személyeket.
Ahogy itt a téren zajlik az élet, Szent Ferenc habitusában ül mellettem kapisztrán atya egy kőpadon. Ugyanezt a habitust ugyanebben a fehér kordával látom, koromfeketében látom, szürkében, és említette, hogy a minoriták generálisa. Tehát kié is Szent Ferenc bazilikája most, azon kívül, hogy mindannyiunké. Vagy igen, amellett.
Igen, magáról a helyről még úgy nem ejtettünk szót. A rend 1517-es szétválása óta.
1517 után, épp a reformáció évében?
Igen, igen, igen. De hát azelőtt is, tehát a konventuális testvérek, tehát akik nem fogadták el azt a reformot, amit kapisztrán Szent János Szénai, Szent Bernardin, Márkiai Szent Jakab képviseltek, ők tartották meg ezt a bazilikát és templomot továbbra, és mind a mai napig az ő egyik központi házuk is a mellette lévő kolostorra.
Őket hívjuk most minoritáknak.
A hivatalos elnevezésük Ordo Fratrum Minorum Conventualium, tehát a konventuális kisebb testvérek. De Magyarországon nem konventuálisoknak hívjuk őket, hanem minoritáknak. Sajnos a történelmi irodalomban és más egyébben elég sok félreértés származhat ebből.
De hát Szent Ferenc családjának tagjai, igen, a ferencesek, a minoriták, kapucinusok és a női közösségek is.
De az első rendnek valóban ez a három ága van, tehát a minoriták, az obszervánsok, tehát a mi rendünk, vagy mi águnk és a kapucinusok, ami egy kicsit későbbi.
Kedves, ilyen anekdotaszerű dolgot, ha elmondanál a hallgatóknak is, nekem nagyon tetszett, ártatlan és kedves, ahogy rivalizálnak, vitatkoznak a ferencesek, kapucinusok, minoriták, hogy kinek mi jut Szent Ferencből. Láttuk, hogy az angyalos boldogasszony, ahol a porcinkula kápolna van, meg a tranzitusz kápolna, tehát ahol minden kezdődött, és ahol Szent Ferenc visszaadta lelkét a teremtőnek, az a ferencesek kezelésébe, gondozásába van. Szent Ferenc sírja pedig a minoritáké, és a kapucinusoknak nem tudom, hogy jutott-e valami. Ezzel kapcsolatban van egy kedves történet, oszd meg velünk, légy szíves.
Igen, az első rend három ága, mit őriz Szent Ferencből, vagy Szent Ferenctől, hogy azt mondják, hogy hát a minoriták őrzik a sírját és a maradványait. A ferencesek, tehát az obszervánsok a helyeit, ahol járt, vagy ahol megfordult, a kapucinusok meg a szellemét, úgyhogy vagy lelkületét. De hát ma azért nagyon-nagyon sok különbséget nem találunk az életformában, tehát ezek azért inkább korábbi időkre voltak jellemzőek.
Habitus ugyanaz, más színben.
Igen, egy kis különbség van, azért a minoritáknak elég hosszú a kapucium alatti rész, az a vállat is beborító, hát most, hogy úgy mondjuk, mindenki számára értem, hogy egy ilyen lebernyeg, ami
a kapucni alatt
van, és feketében, Magyarországon meg szürkében járnak újabban. A kapucinusok pedig, hát ugye a nevük is mutatja, csak kapuciumot, tehát a csukját viselik csak, és ez egy hosszú hegyes kapucium.
És egy kicsit kapucsino színűek?
Hát abban talán olyan nagy különbség nincs is, de őnekik is barna a habitusuk.
Ami rózsafüzér szokott lógni, fölkötve lenni az övükre, vagy a kordájuk mellett, az egy más rózsafüzér, mint amit az átlag hívő szokott morzsolni, szeráfi rózsafüzér.
Igen, ez vagy más néven a jeruzsálemi rózsafűzérnek is mondják, Szűz Mária hét örömének a rózsafűzérje.
Hát hét tized van rajta?
Hét tized van rajta, és nincs fájdalmas, meg dicsőséges, hanem Szűz Mária hét öröme. Ezek a titkok, amelyeket végig emelkedik.
No, térjünk vissza Szent Ferenc bazilikájához. Kapisztránatya, menjünk be az alsó templom két kapuja közül valamelyiken.
Azt mondtam, hogy nincs mozaik ebben a bazilikában, egyetlen egy helyen mégis van. A két kapu között egy kis Szent Ferenc ábrázolást találunk, ez egy mozaik kép. Ha belépünk, persze először a szemünk a félhomályt szokja, ott jelenlévő ügyelők és minorita testvérek állandóan pisszegnek, és az ott lévő hangos turista hadat szilenciumra intik, hasztalanul, de amikor körülnézünk, először nem is emeljük föl a szemünket, pedig a belépésnél tulajdonképpen egy magyarázó szöveg vár bennünket. Szent Ferencnek egy késői képe, egy barokk képe van ide festve. A feliratból idézek néhány szót. Azt mondja, lassíts lépteidet, és örvendj zarándok, már megérkeztél a Paradicsom hegyre. Örökké áldás zengenek, és megörvendeztetnek szent énekeikkel. És ez a templom, a lelki örömök valóságos paradicsoma. Lépj be, nagyobb dolgokat is fogsz még látni. Ugye, tehát ez egy nagyon kedves invitálás, és az, hogy lépj be, ez a lépj be, ez nem csak egy olyan fajta fizikai hozzáállást jelent, hogy menjél, haladj előre, nézd meg a képeket, vagy hogy mit látsz, hanem lépj be ebbe a világba, amit ez a templom a festményeivel és a maga művészi eszközeivel sugal. Talán még annyit érdemes hozzátennünk, hogy a pápák nagyon támogatták és magukénak tudták ennek a bazilikának az építését. Ezek közül kiemelkedett a már említett Rinaldo da Segni bíboros is, aki egyébként a Segni családnak a tagjai közé tartozik, mint 9. Gergely pápa és 3. Ince pápa is. Ő pedig 4. Sándor néven lett a későbbiekben pápa. És igazából ő érintette Szent Ferencnek a sebeit. Még jelen volt Assisiben a szentélyavatáskor is, tehát valószínűleg, hogy ő, aki 1254 és 1261 között volt pápa, hogy úgy mondjam, rajta hagyta kezenyomát a bazilikán, mégpedig az alsó bazilikán. Ugyanis az ikonográfiai programját, vagyis a képi ábrázolás programját, amiről elsősorban most beszélünk, nem Szent Bonaventura, hanem az úgynevezett spirituális Ferenc értelmezés hagyja meg, vagy adja meg, amit 4. Sándor pápa magáénak vallott. 1255-ben úgy írja le, hogy Alter Christus, tehát ez egy pápai kifejezés volt, 4. Sándor pápatól veszi át Bonaventura is.
Tehát, hogy Szent Ferenc Krisztus mása.
Mása, így van. És az alsó hajót ma kevéssé látható módon 5 képpár díszíti, tehát belépünk az előcsarnokba, aminek a végén, a bejárattal szemben egy szép kereszt és egy szépen festett apszis, tehát egy szentély is látható. És akkor utána, hogy a templom tengelyébe forduljunk, akkor 90 fokkal el kell fordulnunk. És így a 3 bolt szakaszon, 2 oldalt értjük, hogy 5 kép pár van, tehát jobbra egy, balra egy. Ezek a következők. Jobb oldalon Jézus, tehát az északi oldalon, a déli oldalon pedig Ferenc életéből vett képeket találunk. Jézust megfosztják ruháitól, ezzel szemben áll, Ferenc visszaadja a ruháit apjának. A második képpár, a keresztre feszítés jelenete, aminek persze más címet is adhatunk, hogy például Jézus utolsó szavaira gondolunk, amit támasztad anyjának és a szeretett tanítványnak Jánosnak. Vele szemben harmadik Ince pápa álma, hogy látja, hogy Ferenc megtámasztja a roskadozó templomot, a lateráni bazilikát. A harmadik képpár, ezzel párhuzamosan Szent Ferenc prédikál a madaraknak, a negyedik Jézus sírba tétele és Jézus síratása, és Ferenc stigmatizációja a negyediknek a másik része. Az ötödik pedig Krisztus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak, azzal a kérdéssel, hogy hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe, és vele szemben Szent Ferenc temetése és a stigmák valódiságának a megállapítása, amit itt látunk. Igazából csak töredékesen lehet látni ezeket a képeket, mert szinte mindegyik oldalba oldalkápolnák nyírásait vágták bele a későbbiekben, hogy megnagyobbítsák a bazilikának a terét, és ezzel elpusztították a freskóknak egy jelentős részét, tehát hogy elég keveset tudunk belőle látni. De hát aki akarja, az észre tudja venni.
Tudjuk az alkotóját ezeknek a freskóknak?
Igen, ez az úgynevezett Szent Ferenc mestere, tehát így nevezzük, valószínűleg itt a Sacro Conventióban élő ferences testvér lehetett. Képzőművészeti szempontból is jelentős, mert úgy tartják, hogy itt a bazilika melletti kolostorban egy művészeti műhely is létezett, ami keresztekkel, képekkel látta el a környékbeli ferences templomokat is egyrészt. Másrészt, ami nagy újdonság volt, és ha már itt szóba került, akkor erről beszélünk, Itáliában ebben az időben még nem tudtak színes üvegablakokat készíteni, és itt a kolostor föltárt régi részeiben üvegöntő műhelyeket is találunk. Ezek is ferences testvérek voltak, akik északról jöttek Itáliába, és készítették el itt az első színes üvegablakokat. Na most igazából úgy kell elképzelnünk ezt, mint ahogy említetted már, Biblia Pauperum, tehát a szegények Bibliát, itt is az öt képpár aztán Jézus életét, illetve Szent Ferenc életét párhuzam állítva tovább erősíti a Jeruzsálem-Assisi párhuzamot, amiről már beszéltünk. Tehát három ilyen hasonlóság volt. Az egyik az, hogy ezen a meredek sziklafalon nyugszik, második a tájolás, a harmadik pedig az, hogy csak délre nyíló kapuja van, ugyanúgy, mint a Szent Sír bazilikának. Ami szintén meglepő, az az, hogy a húsvéti misztériumról szólnak a képek is. Ha visszatérünk ezekhez, azt látjuk, hogy kronológiai és tematikus egyezést mutatnak egymásnak. A hajó jobb oldalán lévő egymással, a hajó jobb oldalán lévő freskó Krisztus szenvedését, passióját, a másik oldalon, a déli oldalon lévők pedig Szent Ferenc együttérzését, együttszenvedését, kompassióját mutatják be. Passió és kompassió. Ez az, amiről itt szó van, és amiért nagyon fontos az az, hogy aki elkezd bemenni a templomba, tulajdonképpen ennek a passió és kompassió körnek maga is része lesz. Rátekint Krisztus életére, rátekint Szent Ferenc életére, és megkérdezheti magától, hogy és hogy az én életemben ez hogy van. De hát nem véletlen ez.
Tehát arra tanít végül is ez a templom, hogy Jézus igenis követhető.
Persze, természetesen. Na most van még egy másik dolog, amit már említettünk részben az általános bevezetőben, egy gyászpompát mutató templom. Ez sejtelmes félomállyal, rendíthetetlen is ugyanakkor, Isten nyugalmát, csendjét, erejét, békét, misztériumát sugallja, olyan, mint egy anyamé, vagy olyan, mint egy sír. És nem véletlenül említettük ezt, mert ez az emberi életnek két végpontja, és arra hív bennünket, hogy életről, halálról gondolkodjunk. Krisztus és a szent életéről és haláláról. És van még egy nagyon érdekes dolog, amit megint csak kevesen szoktak észrevenni, hogy a mennyezeten, ami kék színű, csillagok vannak.
Hasonlóan egyébként a Santa Maria Sopra Minerva, az egyetlen gótikus templom Rómában, ahol Szienai Szent Katalin nyugszik, az is az itáliai ritka gótikus alkotásokhoz tartozik, és a mennybolt föl van festve a mennyezetre.
Az föl van festve másutt is, hanem ami még különlegessége ezeknek a csillagoknak, hogy a közepükön kis tükröket találunk, tükördarabok vannak betéve a csillagokba, és ez hát egy nagyon érdekes, hogyha végigvisszük ezt a gondolatot, hogy ki lesz a sztár,
ki lesz a csillag?
Hát az, aki tükröz. Az, aki tükrözi, aki egyrészt végigmegy ezen az úton, másrészt pedig, aki tükrözi azt, amit lát. Tehát Szent Ferenc pontosan, ugye gondoljunk arra az életre, az a tökéletesség tükre, speculum perfectionis. Tehát, hogy aki tükrözi, ilyen értemben visszatükrözte Krisztusnak az életét. Az egyes képpárok, hogy hogyan tartoznak össze.
Tehát... Igen, ezt akartam kérdezni, mert van, ami nem evidens, van, ami nyilvánvaló párhuzamot jelent, de van, ami kicsit erőtetettnek tűnik így első hallásra.
Jézus megfosztják ruháitól, Ferenc visszaadja ruháit az apjának. Nyilván ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye jól tudjuk, hogy Jézus életét nem úgy veszik el tőle, hanem ő maga adja oda szabadon. Mégis maga azt állítjuk, hogy emberi tudásával nem rendelkezett. Arról, mint ember állíthatjuk, hogy mint ember maga sem rendelkezett arról előre tudással, hogy mit jelent, mit kíván majd ez tőle, az atyának való engedelmesség, és úgy mutatja be magát Jézus, mint aki a bizalom embere, aki az öltözetének az elvételével is kifejezi, hogy mindent az atyára bíz. Szent Ferenc megint csak az az ember, aki a kompassióból születik, képes arra, hogy a ruháitól, amelyek a külsőt jelentik, megszabaduljon, hogy így kimutassa a belső bizalmát. Nyilván ott van a gazdag ifjú története is a háttérben, minden esetre elválaszthatatlan Krisztustól, mert maga Ferenc fogalmazta meg az egyik legenda szerint, miután visszaadta a ruháit, hogy meztelenül akarom követni a mezítelen Krisztust. És tulajdonképpen ez az, ami érzékelteti a radikális szentferenci szegénységnek az okát is, hogy elvetni mindent, ami elválasztja Krisztustól. Úgyhogy ilyen értelemben Jézus életében láthatóvá vált, hogy csak az atyában bízik, és azt mondhatjuk, hogy Szent Ferenc is erre a bizalomra építette az életét. A második képpár, keresztre feszítés és harmadik ince pápa álma, hogy Ferenc megtámasztja az omladozó lateráni bazilikát. Ez a Jézusnak az atyába vetett végső bizalmát, annak a végső jelét mutatja meg a kereszten való meghalás, így kapcsolódik az elsőhöz, de ez az egyház megalapítása is, hiszen ott áll a kereszt alatt azoknak a közössége, akik hisznek, akik hitben kapcsolódnak Jézushoz, és az oldalából kifolyó víz és vér pedig a szentségeknek a képei, a keresztségé és az eukarisztiáért.
A következőt, a középsőt, a harmadikat érzem kicsit erőtetett párhuzamnak, de remélem, hogy nagyon jól meg fogod magyarázni, hogy miért következnek egymásból.
Ez egy kulcskép megint csak, mert azt mondjuk, hogy Krisztus megalapította az egyházat, és a párhuzamos kép, hogy megtámasztja, Ferenc pedig megújítja az egyházat. Egyébként nagyon megdöbbentő az, hogy harmadik ince pápa milyen zseniális ember volt, akit a legnagyobb és legnagyobb hatású pápának tartanak, az egyházat magát omladozónak élte meg az álmában. Ez nagyon reális kép, egyáltalán nincs benne semmiféle hatalmi gőggel átitatott tudat. Nos, az is megdöbbentő, hogy ez szerint a tanítás szerint az egyháznak az ilyenfajta megújítása és megtámasztása a kompassió, az együttszenvedésből következik. A harmadik kép pár Krisztus levétele a kereszten, és Ferenc prédikáló madaraknak. Amikor Jézus levették a keresztről, hát akkor elnémult az ajka, elnémult a szája. Az ige, az atya igéje elnémult. Úgy mutatja be ezt a jelenetet, tehát ez a pillanat az, amikor a legmélyebben át kell érezni, amit a kereszténységnek gyakran föl is rónak, hogy Krisztus kudarcot vallott. Tehát akkor ki fog, aki Jézus az atya örömhírének a meghirdetésére jött, és most nincs, aki hirdesse ezt a jó hírt. És a szemközti freskón látszik az a híres jelenet, hogy Szent Ferenc prédikál a madaraknak. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Isten igéje nem halt meg a kereszt tragédiájával.
Értem.
És vannak ma is bátor hirdetői, és eljut az egész világra. Az egyik mozzanat, amit itt ez kifejez, hogy a keresztség részesít bennünket Krisztus halálában és föltámadásában, hogy Ferenc életének is ez az alapja. A másik pedig, hogy a megkeresztelt embernek hivatása Isten igéjének és a megfeszített Krisztusnak a hirdetése, ami egyébként nagy újdonság volt Ferenc életében is. Hogyha összefoglalnánk ennek a képpárnak a történetét, azt mondhatnánk, hogy Jézus halálával megszűnt ugyan a jó hír hirdetése, de halála kiengesztelődést hozott, és ennek a szolgálja Ferenc, aki az evangélium hirdetője lett minden teremménynek. A negyedik képpár a sírba tétel és Jézus siratása, és Szent Ferenc stigmatizációja. Hát ez a kompassió alaptípusa itt, amiről olyan sokat beszéltünk. Jézus megsiratják a tanítványai, anyja és mindazok, akik a kereszt alatt vele együtt álltak és vele együtt szenvedtek. Jézus tanítványai voltak. Tehát aki Jézushoz tartozik, az megsiratja őt, mert ez egy alapvető emberi igényünk is, hogy a fájdalmunkban osztozzanak mások, és azokat, akik a fájdalmunkban osztoznak, azokat valóban olyanoknak tartjuk, hogy ők a mi embereink, és ezeket számon tartjuk, hogy amikor legnehezebb volt, akkor segített.
És hát Fece Ferencet ezért szokták gyakran úgy ábrázolni, hogy János apostol és Szűz Mária mellett ott áll a kereszt tövében.
Így van. És igazából ez teszi az egyik embert a másik ember életének a részesévé, amikor ilyenkor mellette áll és ott van. És ennek az együttszenvedésnek révén osztozunk egymás sorsában is. És hogyha azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, akkor Krisztus sorsában akarunk osztozni. Hát hogyan történik ez az életünkben? Nem a kompassióval, nem az együttszenvedéssel? És tulajdonképpen ezt mutatja be a stigmatizáció, mert a kompassiónak a teljes megjelenése, hiszen a San Damiano-tól, vagyis megtérésétől kezdve a kereszt ott van az életében, szól hozzá, és nem egyszer maga is, hogy sírva járta az útját, és igazából a kompassziónak a teljes kimutatása ez, amikor nem csak belül a lelkében, hanem a testében is látható volt, tehát összefoglalva, Krisztus siratják a tanítványai és övéi, és Krisztus pedig a szentsebb helyekkel jelzi, hogy az övéi közül való Ferenc is. És az utolsó, az Emmauszi jelenet,
hát az egyik oldalon,
és a másik Szent Ferenc temetése és a stigmák valódiságának a megállapítása. Ez a kérdés, nem ezeket kellett elszenvedni az ember fiának, hogy bemehessen dicsőségébe? És ennek a belátása fordította meg az egész gondolkodásukat, és ennek a hatására értelmezték újra az útjukat, nyerték vissza a reményüket, és kiderült, hogy a bizalma megalapozott volt, hogy nem csalódott, hogy az élete nem kudarccal végződött, és jó, ha megnézzük, hogyha tudatosítjuk magunkba, hogy az oltár előtti utolsó képpárra találkozunk.
Hát a legközelebb van az oltárhoz ez a két kép.
És ugyanez a kérdés vonatkozik Ferencre is, és hát azért alapvetően ez a paradoxon ott van minden kereszténynek az életében is. Hát nem ezeket kellett elszenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe. Vagyis, hogy nem szakított el semmi, még a halál sem Krisztustól, és a stigmák elismerései pedig nyilván azt az akkori gondolkodásnak a sajátosságát jelzik, hogy ha kívül látható volt, akkor belül a lelkében még inkább olyan volt, vagyis, hogyha Krisztusra emlékeztet a teste, akkor a lelke még inkább, vagyis, hogy Krisztus mása, alter Krisztus volt. És ez a kérdés közös, hát nem ezeket kellett elszenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe.
Tehát együtt a szenvedésben, együtt a dicsőségben.
Így van, és tulajdonképpen hát ez az, ahogy tükrözi Szent Ferenc, beszéltünk a csillagokról, még fönt vannak, és ez az, ahogy a Szent Ferenc Krisztus másává vált, ahogyan az egyik himnuszt fordítjuk, Os Francisce Christi Forme. A hajó végén eredetileg állt még egy utolsó képpár, de ott nincsen, illetve nem állt, mert ott egy szentélyrekesztő volt, azért hagyták ki a helyet, aminek a tetején egy hatalmas kereszt volt valamikor látható, ma már nem ezt látjuk, és ez az, ami a zarándokokat ide vezette, és mindenki mást, és ez az, amire a bejárati felirat utal, hogy lép be, és még nagyobb dolgokat is fogsz majd látni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Assisiben a Szent Ferenc Bazilika épületegyüttesének történetével, illetve Szent Ferenc sírjával és az alsó templommal ismerkedtünk Varga kapisztrálnagya segítségével. Egy dolgot mindenképp jegyezzünk meg, amely üzenete Szent Ferenc életének, illetve ennek a gyönyörű szép templomnak: passió és kompassió, vagyis Jézus szenvedése által váltotta meg a világot, és Szent Ferenc megmutatta, hogy az emberek számára is lehetséges Jézus szenvedésében úgy osztozni, hogy az gyümölcsöket teremjen, életet szolgáljon. 800 éve élt Szent Ferenc, de üzenete ma is időszerű, vagyis Szent Ferenc nem öregszik. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.